Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 118. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudás Hubigi. Sziasztok!
És a mai alkalommal egy abszolút amerikai jelenséggel fogunk foglalkozni, pontosabban valamivel, ami onnan ered, a stand-up komédiával. Egy kicsi áttekintés, meg azt, hogy elmondjuk, hogy hogyan jutottunk el addig, hogy akkor nekünk most a stand-up komédiáról kell beszélgetnünk, kik azok, amiket megnéztünk, akik bejöttek, akik nem, meg egyáltalán, hogy mit gondolunk erről a műfajról. Természetesen stand-upot már a régi görögök is. De annyira, mint utána néztem, ugye, mert hát ugye hogy készül fel az ember, hogy rögtön ugye keres a stand-upról. Jelentem, stand-up ez egy komoly dolog, mert már könyv van róla a könyvtárunkban, tehát írtak volna ilyen kulturális értekezéseket, illetve lexikoncikkek vannak, és akkor ott van, hogy persze volt már a régi görögöknél is, de azért igazán a Amerikában így a 19. században indult el a ugye a vándorszínészek, vándorénekesek, nem tudom náluk úgy, hogy hívták, ezt a minstrel show-nak hívták, amit én inkább ilyen, ja, hát ilyen vándorszínész show-nak lehetne fordítani, mert ugye ott voltak színdarabok is, de ugye zenés jelenetek, burlesque jelenetek, fizikai komédia, és ugye előjöttek olyan emberek is, akik meg ugye beszélgettek és nevettették, meg viccessé tették a, vagyis hát ugye feltüzelték a közönséget, úgyhogy igazából innen indul a stand-up komédia, és ugye később ezek az operett színházak, vagy hát ezek a vaudeville színházak alkalmazták egyre hatásosabban ezt a műfajt, innen indultak nagyon sokan komikusok, meg ugye táncosok is, főleg a Hollywood első 40-50 évében nagyon sokan voltak, akik ugye ilyen táncos színészek, komikusok voltak, és úgy kerültek aztán a filmekre. A történészek az egyik első igazi neves stand-up komikusnak a Mark Twain tartják. Ugye Mark Twain egyszerűen képtelen volt a pénzzel bánni, úgyhogy ugye állandóan eladósodott, mert mindig voltak nagy ötletei, meg egy csomó mindenbe befektetett, de hát sose volt elég pénze, és akkor egy ilyen európai körutat szerveztek neki, ugye, ahol föllépett, és akkor ugye beszélt, és akkor igazából stand-up show-t csinált, és ugye ebből kapott pénzt.
Mint Oscar Wilde.
Igen.
Neki is voltak, csak neki meg nem európai, hanem ugye amerikai turnéjai.
Ment, igen, turnézni. Tehát ugye a Mark Twain tartották az egyik első, leghíresebb stand-up komikusnak, történészek. Aztán persze ugye a második világháború után, meg annak a környékén, már ugye a klubok is elkezdtek kinőni a földből, ilyen stand-up klubok, ahova meghívtak híresebb embereket, akkor ugye a Las Vegasban is voltak ilyen show-k, aztán a tévé jött, és aztán innentől kezdve már elterjedt, úgyhogy írták is a lexikonba, úgyhogy ugye eredetileg ugye ez ilyen amerikai dolog volt, aztán ugye a Angliában is elterjedt, de most már a Közel-Keleten is vannak, de sehol sem említik például a Duma Színházat. Nem is értem miért, de nem arról beszélünk, mert mi anglománia és popkultúra, úgyhogy mi maradunk ezen a területen. Én nem is tudom, hogy az első ilyen nagyobb nevű stand-up komikusok, akikkel így megismerkedtem, azok voltak, akiket meg lehetett nézni ilyen éjszakai show műsorokba. Ugye már eleve még a leges-legelső Tonight Show esetében Johnny Carson volt az első, és ő nála mindig voltak ilyen stand-up komikusok, tehát például az Ellen is ott lépett fel először, Ellen DeGeneres, akkor Robin Williams is. Úgyhogy ő így teret adott a feltörekvő komikus generációnak. Pár éve volt talán a Flavor Wire-en ez egy ilyen összeállítás az 50 legnagyobb ilyen klasszikus comedy specialről. Természetesen benn volt ugye a Robin Williamsnek, az Ellennek is volt egy pár comedy specialja, amit ide behoztak, hogy mennyire jó Eddie Murphynek és ugye Richard Pryornak, úgyhogy ők mind ugye innen indultak. Főleg ezeket ismerjük mi is, akik ugye később aztán a film révén. És aztán talán pont az HBO volt az egyik első, aki elkezdett ilyen comedy specialöket gyártani, ahol már kicsit híresebb, meg nevesebb komikusoknak adtak időt, hogy akár egy órán keresztül is, vagy fölvették egy élő showjukat, és akkor azt leadták, úgyhogy így még inkább elterjedt. És most már az HBO is, a Comedy Central is, meg hát ugye a Netflixnek is tele van ilyen comedy specialökkel, úgyhogy igazából itthon a saját kis fotelünkből is simán lehet válogatni különböző komikusoknak a stand-up showjából.
És egyébként, amikor Angliában éltél, vagy mikor Amerikában voltál, láttál valaha ilyesmit élőben?
Nem. Kis csirke voltam, mint hogy nem mentem el. Egyrészt Angliában így, hogy tévében, amit mondjuk leadtak, olyanokat láttam, tehát mondjuk akkor már igen, Eddie Izzardnak volt egy-két tévéműsora talán, amit meg lehetett nézni, meg ott többször is előjöttek. Tehát azok az emberek, akikkel ott találkoztam, mint komikusokkal, akiket ott megismertem, azoknak szokott lenni ilyen, szintén így felvett, ugye Royal Albert Hallban, meg itt ott, tehát azért ott is már nem nevesebbek voltak, amiket mondjuk a BBC-n vagy az ITV-n levetitek. Tehát igazán élőben nem láttam, csak így felvételről. De nem tudom, hogy mennyire élvezném. Ezek után mindig úgy érzem, hogy azért el vagyok kényeztetve. Felvételről meg lehet nézni, és ezek többnyire jobbak szoktak lenni. Ami esetleg érdekes lehet, hogy ilyen comedy klubba elmenni, akár itthon is a feltörekvőket megnézni, mint ahogy mondjuk a Kumail Nanjiani-nak volt a filmje, ugye a Big Sick, amiben ugye ő egy komikus volt, és akkor abban egész jól benne van, hogy hogy vannak ezek a komédia estek, ahol föllépnek kisebb-nagyobb emberek, és akkor innen lehet kitörni. Meg hát ugye, amiket olvastam stand-up komikusoknak az életrajzát, meg ilyen eszégyűjteményét, tehát ugye az Amy Schumer is úgy indult, hogy mindenki azt mondja, hogy tehát ezek mind nem ilyen egyik éjszakáról ugye a másik éjszakára híresek lettek, hanem nagyon kevény, sok évnyi munka van abban, sok fellépés, amik csiszolják, amíg a stílusuk, tehát ez nem olyan, hogy fölkelnek egyik nap, és akkor innentől kezdve nagyszerű komikusok lesznek, hanem rengeteg munka van.
Meg pincérkedés mellette.
Igen, meg pincérkedés mellette.
Pont az Amy is szerintem pincérként dolgozott sokáig, és szerintem még ő fizetett azért, hogy felléphessen klubokban.
Igen, vannak ezek a klubok, ahol be lehet fizetni, hogy ugye felléphess, és akkor attól függően, hogy milyen jobba vagy, vagy mennyire van már ugye rajongói hálózatot, hogy hova kerülsz az elejére, a közepére, vagy a végére, hogy előtted vannak a bemelegítők, vagy mennyire rossz, hogy mondjuk egy híresebb után jössz, akkor azok úgyse szeretnek, vagy pedig pont előtte, és akkor mindig azt várják, hogy na jó van, tűnjél már el, mert mi itt most a XY nagy nevűre várunk. Ugye nagyon kemény, tényleg, így legalábbis másod-harmad kézből halva róla. De nagyon sok lehetőség van, tehát a nagyobb városokban pláne, de lassan úgy tűnik, hogy még kisebbekben is vannak Amerikában ilyen stand-up klubok, ahova el lehet járni és gyakorolni, mert ez végül is az is gyakorlás. Tehát nem mindenki kezdi rögtön a Madison Square Gardenben.
És ugyan, ami engem mindig megrémiszt ezzel kapcsolatban, hogy amikor Netflix specialban megnéz az ember, akkor ugyan a közönségből senki nem kiabál be, de nem is tudom, talán Jimmy Fallonnak van egy ilyen szegmens, amikor komikusokat, vagy valamelyik másik ilyen késő esti beszélgetős showban van egy ilyen szegmens, amikor komikusokat kérdez meg arról, hogy mi volt az a fellépése, ami a legszörnyűbb volt, és akkor állandóan előjönnek ezek a bekiabáló közönség, megdobáló közönség, meg hasonló alkategóriába tartozó történetek, amik azért nekem egy kicsit ijesztőek. Mert oké, hogy szépen megírom otthon a kis anyagomat a magam csendességébe, de azt nem írhatom vele előre, hogy mit fogok mondani, hogyha egy részek csóka bekiabál és megjegyzés lesz a fenekemre. Vagy hát végül is miért ne? Ennek nem ilyen a valószínűség, hogy megtörténik. Nagy.
Így mindenre fel kell készülni, de tényleg. Vannak olyan komikusok, akik erre is hegyezik ki a közönségre, tehát, hogy igazán tudnak pontának lenni. Szóval Robin Williamsnek szoktak ilyenek lenni annak idején. Vele még akármelyik interjúját megnézte az ember valamelyik esti talk show-ban, elképesztő volt, hogy ott is, tehát kétszer ugyanazt nem mondta el, meg kétszer ugyanúgy nem reagált, mert hát például mondjuk az egymás után jövő show-ba kb. Ugyanazokat tették fel, ugyanazokról a filmekről, de soha nem reagált ugyanúgy, tehát mindig valami egészen mást tudott hozni.
Egyébként ez az egyik kedvenc öregkvínemnek, a Bianca Del Rio-nak is a sajátossága, mert ő is elsősorban stand-up komikusként turnézik, és én egy felvett műsorát láttam, ez a Rolodex of Hate, ami onnan kapta a nevét, hogy Bianca ezt tartja az ő munkamódszerének. Ő nem szereti előre megírni az anyagot, persze nyilvánvalóan valamennyi meg van írva belőle, hanem inkább ezt a egyrészt a közönséggel való interakcióra épít, és mivel ő ilyen, nem tudom, hogy erre van-e magyar terminus, ilyen inzultus komikus, aki itt a vicces értegetésekre alapoz viszonylag nagy részt. Ugye erre szokta ezt az utána állatról a Rolodexét használni, hogy bármikor, amikor ilyen történik vele valami, akkor az agyába elkezdi ezt a Rolodexet pörgetni, hogy erre mit lehetne mondani. És én alapvetően nem szeretem az olyan komikusokat, akik a sértegetésre alapoznak, de ő az egyetlen, akinél ezt tényleg viccesnek találom, és nyilvánvalóan azért is, mert nagyjából mindenki azért vesz jegyet az ő műsoraira, hogy hát, ha ő fogja kipécézni, és Bianca mond neki valami sértő dolgot. Szóval ez senkit nem ér különösebben felkészületlenül, akivel ez megtörténik egy-egy előadását, és tényleg szórakoztató, amit más hasonló komikusról még soha nem tudtam elmondani.
Igen, és ugye ez a felkészülés, és ilyen vannak, akik ugye pont így az előadások során így hegyezik ki egyre inkább mondjuk a műsorukat, vannak, akik megírják, és akkor utána tesztelik. Tavaly, amikor Eddie Izzardnak az önéletrajzát olvastam, ő mondta, hogy ő igazából ugye diszlexiás, tehát ő nem szokta megírni a showit, hanem ugye végig gondolja, meg mindig kicsi adagokba az a régibe becsempészi az újabbakat, és akkor egyre inkább leváltja a régi dolgokat az újakkal, és aztán utána így jön össze a következő téma, és akkor utána azzal megy körbe a világba. Úgyhogy elképzelhető, hogy nem is tudom, amikor tavaly itt volt, az melyik előadása volt, azt láttad? Force Majeure?
Mi volt a cím?
A Force Majeure?
Igen,
ugye?
Igen.
És azóta megint van egy újabb, és elvileg már, amikor itt volt akkor is a Force Majeure-ban már voltak az újból részek, mert az életrajz az, hogy inkább annak abban az időszakban íródott, amikor már a Force Majeure-nek a végénél tartott. Úgyhogy te akkor láttál élőben stand-up komikus. Még akkor is, hogyha Eddie Izzard nem az igazán klasszikus stand-up, mert hát nem amerikai.
De valószínűleg így a mai beszélgetésünk végére talán el fogunk jutni arra a konklúzióra, hogy mit nekünk klasszikus stand-up komikus, úgyhogy lehet, hogy Eddie még éppen ezért lehet különösen szimpatikus.
Igen, meg ahogy elnéztem a Netflixen például, van valami előadói estje, nem hiszem, hogy az ilyen igazi stand-up, a Stephen Fry-nak is. Meg ugye most, hogy akik az Eddie Izzardot hozták, előtte ugye a Louis C.K.-t hozták, és most jön egy Anthony Jeselnik nevű komikus, akinek megpróbáltam igazából megnézni aztán a specialjét a Netflixen, de nekem nem jött be a stílusa, úgyhogy most is le fogok maradni egy igazi amerikai stand-uposról.
Ajaj.
Nem nekem való. Mondjuk persze az is igaz, ugye, hogy vannak a stand-uposoknak, mindegyiknek megvan ugye a maga stílusa, hogy mivel, mi az, amit megengedhet magának, meg mi az, amivel játszik, és nagyon sokaknak ugye az, amit a színpadon mutat, az egészen más, mint mondjuk a való ember. Tehát azt hiszem, pont az Amy Schumer volt az, aki szintén ugye az életrajzában ezt mondta is, hogy azért ő nem teljesen ugyanaz, mint amit a színpadon mutat. Csomó minden felnagyít abból, ugye, amit vele történt, vagy másokkal történt, de azt hiszem, hogy mindenki ezt csinálja. Meg van, aki ezt a nagyon, nagyon durva és nagyon kemény, politikailag is abszolút nem korrekt dolgot nyomja, de nekem például pont ezek nem biztos, hogy bejönnek.
Nekem egyébként ezért volt a stand-up-val a kapcsolatom viszonylag sokáig, hát nem túl baráti, mert így kölcsönvéve egy viccet valaki másról, két olyan dolog volt benne, amit én viszonylag limitált mértékben szeretek, férfiak, akik viccesnek gondolják magad, és férfiak, akik kiabálnak, és így erre a két dologra különösen együtt nekem nagyon kevés időm van, meg még kevesebb türelmem, és azért szerintem elég sokáig, hogyha valamilyen módon szembesült az ember a stand-up comedy-vel, akkor ilyen formában lehetett ezt fogyasztani, és hát valóban ez így vagy bejön, vagy nem. Emlékszem, amikor ugye a Duma Színház elindult Magyarországon, és egyre többet lehetett az ottani komikusokat látni a tévében, aztán látni élőben is. Nekem ott a szereplők jó része egyből kiszóródott, aki tényleg ezt nagyon klasszikus, ezt a fajta vicceskedést űzte, és én nem akarom azt mondani, hogy ez nem jó, csak tehát, hogy nekem ez így rettentően idegen. Hogy mit tudom én így azon nevesek 66-odjára is, hogy az XY-nak a felesége nem tud tolatni. Hát most így, Istenem, ez szerintem egy kicsit fáradt dolog. És nekem ez valahogy így letisztult, amikor a Jerry Seinfeldnek néztem néhány részt az új, vagy hát viszonylag új sorozatából, ez a Comedians in Cars Getting Coffee, ugye a most már gombamódra elszaporodó autó alapú humoros műsorok egyike, csak itt még kávé is van benne. És ugye amikor John Oliverrel készített egy részt, azt nagyon szórakoztató nézni, már csak azért is, mert John Oliveri visszaveli 13 éves színi lánya, és végig nem tudja uralni az érzelmeit, hogy ő most egy ilyen isteni nagyság közvetlen közelében van, és Jerry Seinfeld ellóghat, tehát ez szerintem egy csodálatos, hogy Johnnyvel több érzelmet mutat, mint addigi életében összesen, tehát ez cuki. Viszont van egy beszélgetésük arról, hogy valahogy pont a feleségeik kapcsán jön ez fel, és hogy Seinfeld említi, hogy az ő felesége már megszokta, hogy hát nagyon ilyen. Tehát, hogy Seinfeld az a típusú komikus, ez szerint a saját bevallása szerint, aki az anyját eladná egy poénért, vagy aki bárkiről bármit mondana, hogyha az vicces, és az érintett pedig elkönyvelti magának, hogy ez csak egy poén, ennek semmi köze a valósághoz. Ami lehet, hogy neki jól működik, mert bizonyára ezek szerint működik is, hiszen olyan sok éven keresztül nem volt erre panasz, viszont nekem ez nagyon furcsa, vagy nagyon idegen, hogy mondjuk még akkor is valaki a szeretteim poénkodjon gonosz módon, hogyha ezek fiktív poénok, és ezért szeretem én David Sedaris-t, még ha nem is stand-upos, de itt szerintem érdemes megemlíteni, mert hiába mond elő rengeteg olyan anekdotát a családjáról, amelyek nem jó fényben tüntetik fel az adott családtagokat, ezt mégis rettentő szeretettel teszi, és mindig az a konklúziója a történeteinek, hogy úristen XY mennyire borzasztó ember, hanem hát igen, minden családban vannak ilyen kisebb-nagyobb bugyutasságok, óvel. És abszolút nem egy ilyen gonosz, vagy rossz indulatú, vagy ó, ezt csak azért mondom, hogy ne vessetek rajta stílusban beszél például fájdalmas vagy kínos dolgokról.
Térjünk át arra, hogy miért is találtuk ki ezt, hogy akkor beszéljünk a stand-upról, hogy mi volt a katalizátor. Ami pontosan egy olyan show, ami ezt az egészet dekonstruálja. Tehát abszolút lebontja, amit az ember egyrészt a stand-upról gondolt, másrészt, ahogy te is mondtad, szembefordul vele, és egy órán keresztül egy olyan specialt lehet megnézni, ami úgy indul, mint egy rendes stand-up, hogy aztán utána az egész az felboruljon, és valami egészen mássá alakuljon. És ez pedig ugye a Hannah Gadsby-nek a Nanette című specialje, amit a Netflixen lehet megnézni. És ugye én is úgy találtam rá, mint olyan sokan mások, tehát ez a Hannah Gadsby-nek ez a Nanette-je abszolút ez a word of mouth, tehát így csak ahogy beszéltek róla, hogy ez egy nagyszerű dolog, ezt meg kell nézni, ezt mindenkinek meg kell nézni. Én is a Twitteren olvastam először, aztán egyre inkább ilyen híresebb emberek is elkezdtek róla beszélni, hogy ez milyen nagyszerű. Popculture Happy Hour podcastban pont a nyár elején volt egy ilyen stand-up special, ahol felsoroltak néhány új stand-up special műsort, amit érdemes megnézni, és körülbelül rá egy hétre kezdett el mindenki erről a Nanette-ről beszélni. Később a Popculture Happy Hour-ról is csinált egy Nanette specialt, de aztán utána a Nanette feltűnt az esti beszélgetős show műsorokban, most nem a Nanette, bocsánat, hanem a Gatsby, és ugye rá lehet keresni a YouTube-on, ott is fönn van néhány videója, de igazából ezt a specialt, ezt a Netflixen lehet megnézni. És akkor én is megnéztem, és akárcsak mindenki mást, engem is abszolút a falhoz vágott. És aztán utána mondtam a Briginek, hogy ne nézze meg. Ő is csak akkor nézze meg, hogyha föl van rá készülve, hogy így a kitépik, megtapossák a szívét, és így földhöz vágják, és aztán utána a Brig is elég merész volt, és megnézte.
És utána így két héten keresztül minden nap megnéztem még egyszer. Igen, ugyanis a Hannah Gadsby lett életem szerelme, mert hát mit várna az ember egy jó stand-uptól, hanem az, hogy így a felét mondjuk átzokogja. Szerintem ti is ezt várjátok a humortól, nem? De szóval ez volt az, amire ugye utaltál is részben. De annyira megdöbbentő, hogy egy óra, 9 perc, és eszméletlenül sok témát érint, és szó szerint egy érzelmi hullámvasút. Ajánlottam valakinek utána én is, hogy nézze meg, és hasonló ilyen lábjegyzettel, hogy de ez érzelmi hullámvasút, és akkor az illető meg is nézte, és úristen, azt hittem, hogy túlzol, de nem. És nem, tehát, hogy így nem, ez tényleg Jézus Mária, oh my God. Még mindig nem vagyok túl rajta.
Hannah Gadsby-ről azt kell tudni, hogy ő egy ausztrál, pontosan ugye Tasmániában születek, de Ausztráliában is ott komikus. Ő évek óta csinálja, tehát volt tévéshowban, írt, szerepelt, ausztrál vígjátékdíjakat prezentált, mert ezeket meg lehet találni a YouTube-on is. Az Edinburgh Fringe Festivalon többször is fellépett. Aztán tavaly vették fel ezt az előadását, ezt a Nanette-et, és aztán most került ki ugye a Netflixre, és akkor innentől kezdve ugye a világhír. Most egyelőre még ő se annyira tud vele mit kezdeni, illetve hát ugye kiderült, hogy azt az alaptételt, amit ebben a stand-upjában elér a végére, azt most abszolút át kell gondolnia, mert mindenki azt várja tőle, hogy akkor most mi a következő lépése, tehát hogy mégse vonulhat vissza.
Igen, mert ugye ő ezt egy hát hadjudalnak tervezte is az eredeti másfél évvel az őt kezdett el turnézni, ezzel is úgy gondolta, hogy ebből lesz egy olyan 20 előadás, mint utána ezt interjúban elmondta, aminek az lett a végkimenet, hogy tavaly az Edinburgh Fringe humor szekcióját megnyerte, most szombaton volt az utolsó előadása a Nanettnek, másfél év alatt több mint 250-szer adta elő, úgyhogy így picit túllépte az eredeti tervet, és hát valóban most már így ahhoz képest, hogy viszonylagos sikereket elért előtte is. Például benne is van egy sorozatban, amiről még mi is beszéltünk, a Please Like Me-nek a harmadik-negyedik évattól írója is volt, illetve szerepel is a sorozatban. Szóval különösen Ausztráliában nem volt ő egyáltalán ismeretlen, viszont most az elmúlt másfél hónapban gyakorlatilag több sikert ért el, mint előtte egész életében.
Igazából nem nagyon nehéz, mert ugye ez nem lehet, nem jó erről tényleg spoileresen beszélni. Tehát én is, amikor először felfigyeltem rá, amikor mindenki mondta a Twitteren, meg az Instán, hogy ezt látni kell, csak ugye nézzétek meg, erről más nem lehet mondani, és ez így is van. És tényleg így, ami pont a Netflixes megjelenés utáni beszélgetés műsorokban való jelenlétei alapján, ott se nagyon tudtak vele mit kezdeni, mert nem lehetett igazán beszélni magáról a műsorról, mert akkor mert az ember lelő egy csomó poént, vagy fordulatot, vagy kanyart ezen a hullámvasúton. Most már inkább beszélnek arról, hogy ugye ez egyrészt az volt, hogy kijelentette, hogy akkor ő így szakít a komédiával, és akkor egyrészt úgy indítja, mint egy rendes, egyszerű stand-up fellépést, azokkal a típusú viccekkel, amiket az ember elvár egyrészt a stand-up komikusoktól, másrészt tőle, csak azért, hogy aztán ugye a felénél az egészet így megfordítsa, és egy egészen másról kezdjen beszélni. De van egy-két jelenet fönt belőle a YouTube-on is, tehát meg lehet nézni, és azok még mindig semmit nem árulnak el arról, hogy ez az egész rohadt jól megszerkesztett előadás, ez honnan indul és hova fut ki.
És tényleg annyira valószínűtlen, mert olyan témákat érint, amelyekre az ember nem számítana mondjuk egy humoros műsorban, például a művészettörténetről elég hosszan beszél. Szóval ez egyrészt már váratlan, másrészt ugye amiért itt nyugdossunk és sóhajtozunk valóban, hogy ki gondolná, hogy plot twistek vannak egy stand-up műsorban, és vannak, nagyon komoly plot twistek vannak ebben, és nagyon, talán ez nem spoiler, hogy nagyon sokat beszél magáról a történetmesélésről, hogyan mesélünk bizonyos dolgokat, és hogy ez jó-e, vagy sem. És mivel ugye most már alkalma volt 147 alkalommal megnézni, meg akartam számolni a Netflixen, hogy hányszor néztem meg, és csak az utolsó megnézést rögzíti, ez borzasztó. De valószínű jobb is, hogyha nem szembesülök, hogy tényleg egy számmal. Tehát minden esetleg a rengeteg megnézés után annyira látszik számomra, hogy milyen mesterien van az a történet felépítve, amit ő mesél, hogy hogyan folyik át egyik téma a másikba, és hogyan tér vissza bizonyos dolgokra újra, és bontja ki egyre jobban. Ez valami elképesztő, elképesztő. És hogyha azelőtt csinálunk egy ilyen adást, hogy láttuk volna a Nanettet, azelőtt is tudtunk volna a stand-up comedy-ről beszélni, hiszen nem Hanával kezdtük ezt a műfajt. Ugyanakkor én teljesen azt érzem, hogy abszolút megváltoztatta az egész gondolkodásmódomat a humorról. És mikor ugye eldöntöttük, hogy ilyen főleg a Nanett kapcsán csinálunk egy ilyen adást, megnéztem utána jó pár stand-up specialt, és így több ilyen műsor kapcsán éreztem azt, hogy egy hónappal ezelőtt ezt még élveztem volna. És most már nem, mert most már ez nem elég. Mert most már úgy érzem, hogy ezt a világ meghaladta, én meghaladtam, Hennegevizet meghaladta, és most már ez így nekem nem vicces, vagy ilyen nagyon, vagy tudok rajta nevetni ugyanakkor, oké.
Igen, és egy csomó ilyen ponton megkritizálja az ember. Például nevét sem tudom megjegyezni ennek a srácnak, aki most fog jönni majd Budapestre. Ő neki például, én hiába néztem bele, így abszolút azokat a dolgokat láttam visszaköszönni, ami ellen beszélt például a Hana is. Úgyhogy biztos, hogy ezért nem tetszett. De van aki például nekem nagyon bejött. Nekem nagyon bejött mondjuk ez az új srác, ez a John Mulaney. A két specialja, ami fönt van a Netflixen, a Comeback Kid, meg a Kid Gorgeous. Ő például abszolút, igaz, hogy a highlightokat belőle már láttam korábban, tehát amikor milyen analógiájával írja le a jelenlegi amerikai helyzetet, a ló a kórházban, az igazán emlékezetes volt, de ő például nagyon, ő nagyon bejött nekem. És lehet, hogy azért, gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy azok jobban bejönnek, akik amúgy írók is, nem csak feltétlenül, de kicsit jobban meg van szerkesztve a dolog, mert nála is van egy olyan, hogy ugye visszatérő motivum, ami ugye az elején csak ilyen mellékesen elhangzik, és akkor a végén kiderül, hogy az ilyen eléggé komoly poén lesz belőle, és igazi ütős punchline. Mert ugye ő is a Saturday Night Live-ban volt évekig író. Kedved, nagyon jól csinálja Mick Jaggert, ahogy utánozza. Not funny. Csak eszedbe jutott, igen. Hogy amikor ugye van egy ilyen sztoria, hogy ugye ő, mint a Saturday Night Live-ban, hogy írnia kellett viccet a Mick Jaggernek, és akkor a Mick Jagger bejött, és közölte, hogy ez nem vicces. És akkor ugye ugyanazzal a mozdulattal, és az ember szinte látja, hogy ugye a Mick Jagger ezt hogy mondja, és hogy vigyezti hozzá a száját, hogy mondhatta ki ezt, hogy ez nem vicces, ez not funny. Na, például ez abszolút bejött.
Ja, én is megnéztem ugyanezt a két specialt a John Mulaney-től. Azt hiszem éppen azért, mert a Pop Culture Happy Hour-ben, amikor a stand-up roundup volt, akkor mintha őt is említették volna.
Lehet.
Mert én előtte, a neve ismerős volt, de szerintem a fejemben mindig összekevertem a John Krasinski-vel.
Kicsit hasonlóak is. Lehet, hogy azért növesztett most szakállat a Krasinski, hogy meg lehessen különböztetni őket.
Igen, tehát hogy rendőrségi line-upból nem tudtam volna kiválasztani, hogy pontosan ő kicsoda. És nekem nagyon érdekes volt, mert nagyon élveztem mind a két specialt, olyannyira, hogy az összes közül, amiket mostanában megnéztem, ezen nevettem a legjobban, olyannyira, hogy édesanyját meg is ijesztettem vele, mert mind kiderült, az én önfelett felszabadult kacagásom az úgy hangzik, mint egy haldokló fók a segélykiáltása, nagyjából úgy tudnék visszaadni, hogy ilyesmi. És hát ezt még ő se tapasztalta gyakran. Eszembe is jutott, hogy még gimnáziumban ez egy tanárom megkritizált, vagy ezt ilyen szeretettel mondta, hogy biztos, hogyha választhatnék, akkor én se úgy nevetnék fel, ahogy, és akkor ő még a haldokló fókámat nem is hallotta. Sok szeretettel. Szóval rettentően jól szórakoztam rajta, ugyanakkor nem tudom, nem maradtak annyira emlékezetesek, kivéve a kutyás részt, ugyanis talán a Comeback Kid-ben ugye a kutyája, Petunia, meg is jelenik az elején, amint ott hesszel az öltözőben, amíg apu dolgozik, és utána van is egy ilyen hosszabb szett arról, hogy milyen problémák adódnak a Petunia nevelésében, amivel rettentő módon tudtam azonosulni, ugyanis a mi háztartásunkban is ugyanaz a dinamika, mint a John Mulaney-nél, tehát az, hogy a kis állat a király, és akkor mi mindannyian meg ilyen alattvalók vagyunk, és ennek megvannak így a gyakorlati hozadékai, azon túl, hogy a kis állatot nem tisztel minket semmilyen módon, úgyhogy ez eléggé azonosulható volt számomra. Meg persze, igen, a ló, ami elszabadult a kórházban, de valahogy nekem ez kiesett, lehet, hogy csak azért, mert a Mulaney specialjai voltak talán az elsők, amiket megnéztem a Nanette után, és hát még így nem volt felkészülve a szervezetem arra, hogy új dolgokat fogadjon be.
Egyébként lehet, hogy onnan ismerős, mert volt az előző évadban egyszer, mint műsorvezető is visszatért a Saturday Night Live-ba, úgyhogy volt neki ugye ott is monológia John Mulaney-nek. Aztán ugye mi annak idején beszéltünk a Ellenről, így az egyik első, második, harmadik adásunkban, annyira régen, hogy már nem is emlékszünk rá. És ugye stand-up komikusként indult, és nagyon jó volt. Tehát ő nagyon jó, egész sok megtalálható fönt a YouTube-on az ő fellépései közül. Most már ugye ezzel így nem foglalkozik, pedig tényleg nagyon jókat csinált. Én őt nagyon szerettem. És aki még mindig jó szerintem, a Chris Rock. Én őt nagyon szeretem. Neki is van fönt specialje a Netflixen, megpróbáltam megnézni a Dave Chappelle-t is, de ő nekem kevésbé jött be, mint a Chris Rock. Úgyhogy én továbbra is a Chris Rockot jobban kedvelem. És neki is van 2-3 specialja fönn a Netflixen, amit meg lehet nézni. De neki több van a YouTube-on is, tehát nem muszáj mindenkinek. De egy hónapig lehet Netflixet ingyen is nézni, és az alatt ezeket meg lehet tekinteni, ha valakit érdekel.
Ehhez lábízott, hogy én is uraim megtérítettem valakit a Netflixnek.
Igen,
ennek
igen.
Az eredményeit hallhatjátok.
Igen. Ugye így a Netflixen a Brooklyn Nine-Nine, a Gilmore Girls és a újranézések és a comedy specialek mennek az én sávomba. Mindig ilyeneket is ajánl fel. Valóban. Tényleg nagyon kényelmes.
Hogyha valaki nem akarja beadni a derekát, akkor egy komikus a Cameron Esposito például a saját honlapjára tette fel a legutóbbi specialjét, ami ott ingyen nézhető, viszont ehhez egy kis előhang szükségeltetik, és kapcsolódik is részben a Nanette-hez. Ja, a Hannah Gadsby egy ponton azt mondja a Nanette-ben, hogy ugye nem a művészek teremtik meg a zeitgeist, a korszellemet, hanem válaszolnak arra, és hát ez be is igazolódik, mivel nagyjából a Netflixes megjelenésekor jött ki a Cameron Esposito új specialja is, aminek az a címe, hogy Rape Jokes. Viccek a nemi erőszakról. És bár névből nem derül ki, de Cameron Esposito egy nő, egy picike leszbikus komikus, és ő is hát részben hasonló témákat boncolgat a stand-upjában, mint amiket Hannah Gadsby is, és az egyik nagy témát, ami egyébként nem kap olyan prominens helyet, mint ami ennek az ember a cím alapján gondolná, ez foglalja, hogy hogyan beszélünk érzékeny témákról, aminek ugye az egyik motivációja az, hogy bizonyos komikusok, ugye főleg ezek, akikre én az elején utaltam, akik szeretnek kiabálni, meg hasonlók, azok olyan témákat, mint mondjuk a nemi erőszak, előszeretettel használnak viccként. Ez nem biztos, hogy okos dolog egyrészt, másrészt pedig megint csak ugye a történetmeséléssel kapcsolatban, hogy ezekről a témákról lehet humorosan beszélni, de az önmagában nem egy vicc, hogy egy tömeg előtt eloldítom magamat, hogy rape, és akkor ezen így nevet mindenki, amit azért elég sokan csináltak szerintem. És emellett a Cameron Esposito nem csak ilyen elméleti síkon vitatja meg a téziseit, hanem az előadás végén el is meséli, hogy vele hogy történt, ami történt. Na, megint csak ez a, hát nem számítanál arra, hogy ilyenről lesz szó egy stand-up fellépésben, de van róla szó. És egyébként nem is, ezt most ilyen fura ezt mondani, de nem annyira szívettépő, mint például a Nanette, tehát hogy sokkal valós sikerül ezt a könnyedséget neki végig megőriznie, annak ellenére, hogy milyen dolgokról beszél, de ez is szerintem egy nagyon-nagyon fontos, és mindezzel együtt tényleg vicces előadás, és azért is tette ingyenesen elérhetővé Cameron Esposito a honlapján, mert hogyha valaki szeretne mégis fizetni, szeretné valamilyen módon támogatni, akkor ezt megteheti, viszont a bevételeket egy alapítvány számára teszi elérhetővé. Ez a RAIN, ez a szexuális erőszak ellen küzdő alapítvány.
Egyébként pont ez a témához, ezekhez a megerőszakolással viccelni és hasonlók. Nemrég olvastam a Lindy Westnek a Shrill című könyvét. Azt hiszem, beszéltünk már róla egyszer. Most
igen.
Nem hiszem, hogy te olvastad-e
annak
idején, vagy csak ajánlottad.
Csak ajánlottam.
Igen, mert hogy a Lindy West munkásságát ismerted. És ő neki jó egy pár éve volt egy ilyen nagy végül is kampánya pont ezek ellen a viccek ellen, amiből aztán az egyik stand-up komikussal vitatkozott is a Totally Biased című műsorban, amit szintén egy stand-up komikus, az a W. Kamau Bell vezetett, és ott volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, hogy hát igazából vitáztak egyik komikussal, a Lindy West vitázott azon, hogy miért nem jók ezek a viccek, és miért nem kéne, illetve milyen körülmények között lehet, ha lehet-e egyáltalán ezekkel viccelni, és rengeteg És erről ír is a könyvében, ugye, hogy hogyan jutott el addig, hogy ő ezt felvállalta, hogy emellett fölemeli a szavát, hogyan jutott el addig, hogy eljutott ebbe a műsorba, és hogy ennek milyen volt mi volt az előzménye, milyen volt maga a műsor, és mi lett ugye a következménye is. Ezt meg lehet nézni a YouTube-on. Illetve utána lehet olvasni a Lindy Westnek a cikkeinek, meg ilyeneknek, amik ebben a témában íródtak. Úgyhogy ez így a Cameron Espositónhoz még így kapcsolódik, hogy ez egy ilyen fennálló problémája a stand-up életnek.
Igen, és ez szerintem megint csak a történetmeséléshez kapcsolódik, mert ugye amikor feljön egy ilyen argumentum, nem csak a humorban, hanem bármiben, hogy figyelj, lehet, hogy nem így kéne valamiről beszélni, akkor általában ugye a szólásszabadság argumentumot szokták felhozni, hogy de hát szólásszabadság van, és mindenről szabad beszélni. Igen, ugyanakkor A. nem mindegy, hogy hogyan, és B. nem minden az én történetem, hogy elmesélhessem. És szerintem úgy a Hennegelsby, mint a Cameron Esposito is erre reflektálnak, hogy mi az én történetem, mi az, amit elmesélhetek, hogyan mesélhetem ezt el, és hogyan viszonyuljak a mások történeteihez. Mert igen, beszélhetek én mindenről, de ez még azzal együtt is, hogy szólásszabadság, meg blabla, ez nem ilyen következmények nélkül való dolog. Igen. És ez a második része a mondatnak, ami nagyon sokszor elfelejtődik.
Igen. És hát ugye már történelmileg is a stand-up az elsősorban a fehér férfiaknak volt a műfaja, és így az elmúlt pár évtizedben kezdtek el ugye feljönni egyrészt ugye nem csak fehér férfiak, kezdik a nők, aztán pedig ugye a színes bőrűek is, és hát most már elég sok mindent lehet így aztán sokkal többféle szempontból megismerni.
És akiket például a már említett Pop Culture Happy Hour-ben is említenek, egyrészt a Hari Kondabulu, aki indiai-amerikai, illetve a Hassan Minaj, akiknek elérhető a stand-up specialjük a Netflixen, és ugye mind a ketten nagyon tudatosan szerintem, különösen Hassan Minaj képviselik ezeket a perspektívákat. Valamelyiket ezek közül megnézted? Ugye a Hari Kondabulunak van ez a Warn Your Relatives, a Hassan Minajnak meg a Homecoming King című specialjük.
Nem, szerintem ezekhez még nem jutottam el.
Ezek nagyon-nagyon érdekesek, különösen a Hassan Minajé, ami olyan egyébként, mintha egy nagyon hosszú slam szöveg lenne. Persze részben ez abból is adódik, hogy hogyan adja elő. Minajé is így rohangál folyamatosan a színpadon, de valahogy így a beszédmódja engem annyira, például a Vackinak a szem szövegeire, meg a Rafael Kazán rapper szlem szövegeire emlékeztem, ami elképesztő, és így látszik, hogy ő mester ennek az időzítésnek, akár a komikus, és akár a drámaibb dolgok időzítésének. Azért ő is így hasonló, mint mondjuk a John Mulaney. A gyerekkoráról mesél nagyon hosszan ebben a Homecoming Kingben, illetve ugye a családi kapcsolatairól, a szüleivel való viszonyáról, mint az Izansari nagyon sokszor, és hihetetlenül vicces, és azért ebben is vannak ilyen eléggé szívettépő dolgok, és tényleg ez az időzítés, hogyha tudjátok, nem néztem, hogy van a YouTube-on belőle klip, de ha van, akkor majd belinkelem, valami egészen elképesztő, ahogy ő előadja a szöveid, és tényleg költőiek benne bizonyos részek. A Hari Kondabulu, Warn Your Relatives stand-up pedig inkább hagyományos, ő is azért nagyon sokat reflektál, például ugye arra, hogy ő indiai-amerikai, de akár felépítésében és előadásmódjában az inkább a jobban beáll a sorba, mondjuk ezt.
És akkor végül is a Netflixen még meg lehet nézni ilyen nagy neveknek is a stand-upjait, tehát a Jerry Seinfeldnek, Amy Schumernek is van fönt, mint mondom, Dave Chappellnek is egész sok, akit előbb említettem, ez a W. Kamau Bellnek is van, meg hát akit állandóan ajánlgatott nekünk, de és mindegyikünk azt mondta, hogy nem, nem, nem. Ez a Ricky Gervais.
Igen, ez vicces, hogy az új specialja, aminek a címe Humanity, az nemrég jött ki, és én kiakadtam azon, hogy ennek a promó képe az, mint a Ricky Gervais így ordít, ilyen teljesen elilló fejjel, és ez a Oké, tehát ez biztos, hogy 92-ben tök vicces lett volna, de most már nem, mert most már így meghaladtuk ezt. Egyrészt, másrészt bevallom, hogy én elfogult vagyok, mert én egész életemben nem tudtam szerint Ricky Gervais-t viccesnek találni, semmilyen megmozdulásában. Uh-huh. Én vagyok az a gyökér, aki nem. Tehát ez a... Nem. Így tudnám kifejezni a hozzávaló viszonyomat.
De rajta kívül sok minden jó van még.
Igen,
és lehet nézni.
És még van egy friss kedvencem, akit gyorsan meg akarok említeni, aki totál nem gondoltam, hogy szeretni fogom, de nagyon jó. És Szintéri úta ajánlgatta Netflix, és most ez egyszer igaza volt, az Eliza, Eliza Schlesinger, akinek szerintem 3 vagy 4 specialja is fent van. A legutolsó ez az Elder Millennial, az előtti pedig a Confirmed Kills, amit mind a kettőt megnéztem, és Jézus Mária, annyira vicces. Ami nekem megdöbbentő volt, hogy abszolút olyan történetekkel kezd Eliza, amikről nem gondolnám, hogy nekem viccesek. Tehát, hogy az egyiknek, azt hiszem az Elder Millennialnek az elején van egy ilyen, nem, a Comfort Clinic-nek az elején van egy rész a Party Koboldról, ami mindannyiunkban lakik, és akkor, amikor ilyen nagyon leisszuk magunkat, és olyan dolgok csinálunk, amire másnap nem emlékszünk, azt nem mi csináljuk, nem a parti kobold, és igazából ezért nem vagyunk hibáztathatóak. Tehát, hogy neki nagyon sok ilyen partizás és hasonló tematikájú szettje van, ami engem nem annyira szokott érdekelni, viszont valahogy elképesztően jól csinálja mégis. Egyrészt, ami két dologban zseniális az Eliza, az egyik a hangok. Nem utánoz embereket, hanem nem tudod, hogy mindenféle dolgokat utánoz. Például van egy hosszabb szett sárkányokról, és az is zseniális, meg a parti koboldnak a hangja. Tehát, hogy mindenféle ilyen jelenségnek, meg az általa kitalált figuráknak a hangját annyira jól csinálja. Én még nem hallottam stand-up komikust, aki ebben ennyire jó lenne. Szóval ez az egyik. A másik pedig az, hogy így annyira... tehát ez a sisterhood téma, hogy ő folyamatosan telerakja ilyen kis feminista molotov koktélokkal a történeteit, és ez a, és ilyen rengeteg olyan témáról beszél, ami a nőket érinti, és eléggé vitatott dolog, akár ugye a testkép, akár egyéb dolgok, és ez itt a kis parti kobold sztoriaiba belefűz össze, hihetetlenül okosan van megcsinálva, és nagyon-nagyon sunyi. Észre veszi az ember, és már megvette kilóra.
Oké, akkor ezeket is felvesszük a megnézendők listájára. De tényleg őt ajánlgatta nekem is már a Netflix. Köszönjük Netflix, hogy nem szponzorált minket. Elmondanánk, hogy nem szponzorál minket.
Jó von.
Igen, de ennyire a YouTube is szponzorálhatna. Úgyhogy ezért vicces stand-upokat nézni.
Még ha sírunk is rajta időnként.
Még ha sírunk is rajta. Igen. És hát persze, akkor most innentől kezdve feszülten várjuk, hogy mondjuk a Hannah Gadsby mit fog csinálni.
Yes.
Még az is elég lenne, ha csak visszatérne a YouTube-on a csatornájához, és tovább elemezni a reneszánsz festményeket, mert abban is szenzációs. 2 hét múlva pedig találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!